hanem a kőszikla gyülekezet mai vasárnapjáról. Attila, hoztál egy jó témát, hát nem mondom meg, hogy mi az jó, nem lövöm le. Meghallgatunk téged, Isten áldjon meg.
Köszönöm szépen. Szervusztok, köszöntelek benneteket. Hát amit hoztam, az nem nevezhető egy nyári limonádénak, sokkal inkább talán egy erős energiaitalnak. Reményem szerint energiát, erőt nyerhetünk legalábbis a tanítás végén arra, hogy olyat is megoldjunk, olyat is megtegyünk, amire eddig talán nem volt, vagy nem éreztünk elég erőt. Szíven üt, mint egy energiaital, de azzal ellentét már remélem ez egészséges lesz, legalábbis lelki értelemben egészséges. Szóval a téma, ahogy olvashatjátok is, a szégyen. És mi a szégyen? Röviden, hogy talán az egyik legfájdalmasabb élmény az ember életében. És olyan, amit bűntudat, hiányosság vagy helytelen viselkedésnek a tudata okoz bennünk. Talán valaki felismerte ezt a képet. Ez egy filmkocka az egyik Oscar-díjas magyar rövid kisfilmből, a Mindenki című kisfilmből. És aki még nem látta volna a Mindenki című kisfilmet, annak ajánlom szeretettel, tisztelettel figyelmébe egy 20-30 perces rövid kisfilm, ami egy iskolai megszégyenítésnek a történetét mutatja be. És én úgy gondolom, hogy már az iskolában átéltük a szégyent. Legkésőbb ott. Már hamarabb is, de legkésőbb talán az iskolában. Sokféle szégyen létezik, majd erről rövidebben még visszatérünk, de itt hadd legyek egy kicsit személyes, bár már néhányan plán, akik ismertek, tudjátok, hogy milyen különleges képességeim vannak a zene terén. Életem első rossz jegyét, azt első osztályban sikerült kiosztani egy a saját életét is elfuserált zenetanárnőnek. A Cifra Palota című éneket kellett elénekelni egyen-egyenként mindenkinek. Nálam, amikor a palotához értem, azt mondták, hogy újra Valga kettes. Na most ez itt vicces, azóta is nevetek rajta, de azoknak, akiknek fontos a zene, fontos a dicsőítés, vagy fontos bármiféle zenei élmény, lehet, hogy úgy élik meg, hogyha nem lenne ez az életükben, akkor olyan lenne, mintha vakok lennének, vagy süketek, vagy bármi ilyesmi. Na, engem gyakorlatilag ez elvágott egy életre, és azóta se csinálok semmi ilyesmit. Tehát ott 6 éves koromban ezt a kaput nekem bezárták. De mondok egy másikat, bár állítólag összefügg a matematika a zenével. A matematika a másik ilyen hatalmas nagy képességem. Bár én úgy gondolom, hogy ha egy picit több időt, energiát, szeretetet, türelmet kaphattam volna a matek tanárok részéről, akkor talán én is meg tudtam volna oldani egyik-másik egyenletet. De most bevallom nektek őszintén, hogyha itt most kitennétek egy táblát, és két jegyű számokat kéne összeszorozni, nem tudnám megcsinálni előttetek. És tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert nem tudok szorozni, hanem azért, mert lefagyok, ha néznek. És ennek megint az az oka, hogy hasonló életszituációban nem egyszer, nem kétszer éreztem megalázó magam az osztály előtt, és teljesen így 30 év után is használhatatlan vagyok, hogyha bármi ilyesmit kell csinálnom. Tehát ezek az iskolai élmények, aztán utána az életben ezer más terület is nagyon romboló tud lenni, és egy picit beszéljünk is arról, hogy mi ez a szégyen. A mellőzöttség, a visszautasítottság, a meg nem felelés, a gyalázat, a megalázottságnak egy nagyon-nagyon-nagyon mély fájdalma. És közös bennük, hogy mindig rombolóan hatnak ránk. Tehát ez fel nem épít. Ez arra nem ösztönöz, hogy jobban tanulj, arra nem ösztönöz, hogy ügyesebb legyél, arra nem ösztönöz, hogy valamit másképp csináljál. Ez mindig rombol. A szégyen egy olyan dolog, amiről rendkívül nehéz beszélni. Rendkívül nehéz beszélni, és pont ebből kifolyólag, mert hogy akkor éljük át, amikor valamilyen vágyunkat mondjuk nem tartjuk vállalhatónak. Hát ki akar erről beszélni? Vagy akkor érjük át, amikor olyat tettünk, amit nagyon szeretnénk eltitkolni, és nagyon nem szeretnénk nyilvánosságra hozni. Hát értelemszerűen ki akar erről beszélni? És harmadjára, bár biztos többet is összeszedhetnék, épp amit az imént meséltem, hogy ha van egy hiányosságunk, ennek kapcsán érzett félelmünk, amit megalázónak érzünk, az megint nem arra ösztönöz, hogy olyan nagyon meséljek róla, bár én egy ilyen fura alak vagyok, hogy most ilyenekről mesélek. De teszem ezt azért, nem azért, hogy itt lemesztelenítsem magam, hanem azért, mert biztos vagyok benne, hogy csak eddig mindenki valahol, valamelyik ponton találva érzi magát, és érzi azt is, hogy ez mennyire gyilkos, mennyire kilátástalan, mennyire romboló érzés, ami ott tombol az emberben sokszor. Nos, a szégyenről, ahogy mondtam, nehéz beszélni, mert nehéz találni bármiféle támogatást az elhordozásához. Míg a szeretet egy olyan érzés, egy olyan atmoszféra, ahol az ember közelebb kerül a másik emberhez, a szégyen pont egy olyan érzés, ami eltávolít a többiektől. Az egyik közelhoz, a másik ellök. És mikor élünk át ilyet? Amikor mondjuk megszegünk egy olyan szabályt, akár az emberi együttélés szabályait sértjük meg, vagy testi, lelki, na mindegy, most nem definiálok, hanem menjünk tovább. Olyan kín ez, amit csak a számunkra fontos emberek előtt érezhetünk. Ez megint érdekes, hogy a szégyen az egy társas érzés. Furán hangzik, miközben elmagányosít, de csak emberekkel együtt van értelme. Ha egy lakatlan szigeten élnénk, akkor nem lenne szégyen érzetünk, mert ki előtt és mi előtt és miért. Ez mindig valaki számunkra fontos ember előtt, vagy fontos emberek között létezik. Még, és ez a legfurább, még önmagunkkal sem szívesen vagyunk nyíltak. Olykor képesek vagyunk még saját magunknak is hazudni, vagy valahogy szőnyeg alá söpörni dolgokat, mert ennyire nem csak másoktól, de még önmagunktól is elidegenít a szégyen. Összefoglalóképpen tehát elmondhatnám azt, hogy ez egy olyan mocsokérzés, ami megbénítja az ember lelkét, megbénítja a viselkedését, a kommunikációját, és valahogy benne szakad, benne szorul az emberben a szó, mert hogy olyan kibeszélhetetlennek éli meg mindezt. Most hát nézzük meg, hogy hogyan hat ez a szégyen az életünkre, mert ahogy mondtam, rombolóan, de hát ez így elég szimpla. De ez gyakorlatban mit jelent ennek a megnyilvánulása? Hát itt felsoroltam néhány dolgot, majd körbe vagy sorban megyünk rajta. Kisebb rendűségi érzést okoz. Önpusztító magatartáshoz vezet. Mély önsajnálathoz. A kapcsolatok hanyagolásához, elszigetelődéshez, a kreativitás elvesztéséhez. Aztán ez egy érdekes dolog, hogy szükséges, hogy kelljek valakinek mentalitáshoz, ez majd magyarázatra szorul, de valahogy fontossá akarja az ember tenni magát, hogy önmaga előtt bizonyítsa, hogy azért csak van nekem értékem. Aztán saját külsőnk lebecsüléséhez, igénytelenné váláshoz, és olykor a küzdelem teljes feladásához. Na nézzük, vegyük sorra ezeket a dolgokat. kezdjük a kisebbrendűségi érzéssel. Nagyon nagy magyarázatot nem gondolom, hogy kellene adni hozzá, mindenki érti ezt a fogalmat, de talán abban érdemes belegondolni, hogy aki kevésre értékeli magát, mint egy árcédulát leárazza önmagát, akkor úgy fog viselkedni, ami azon az értéken szerepel. Tehát ha értéktelennek érzi magát, akkor nem is fogja becsülni önmagát, és olyan dolgokra is képes lesz, vagy olyan dolgot is hajlandó megtenni, amit egy magára valamire adó ember nem tenne meg. Tehát annak megfelelően viselkedik egy kisebb rendűség érzésben szenvedő ember, ahogy magát látja. Hát ez már önmagában elég tragikus. A másik az önpusztító magatartás. Amikor valaki kilátlástalannak éli meg a helyzetet, akkor ha úgy gondolja ez az egészre, hogy ez esély nincs arra, hogy javuljon, akkor minden mindegy. Akkor minden mindegy, és egy ilyen teljesen önpusztító, már-már visszafordítatlan életszemlélet alakul ki benne. Aztán van egy másik aspektusa ennek, az a mély önsajnálat. Talán ilyennel is találkoztatok már. Lehet, hogy valaki a szégyen arra késztet, hogy áldozatnak lássa magát, hogy esetleg másokat hibáztasson a helyzetéért, valaki más magát ítéli el, és magát tartja hibásnak mindezért, de mindennek az eredője egy mély-mély önsajnálat, egy saját magát sajnáló személyiség. Aztán a kapcsolatok hanyagolása is egy nagyon jellemző gyümölcse, rossz gyümölcse a szégyennek. Amikor elutasítunk minden kapcsolatteremtésre, vagy esetleg valamilyen felelősségvállalásra vonatkozó késztetést. Emögött az van, hogy el akarjuk a kockázatokat kerülni. Nem akarunk ciki helyzetbe kerülni. Nem akarunk vesztesek lenni. Nem akarunk szembesülni az előttünk tornyosuló, számunkra megoldhatatlannak tűnő problémával. Így valami munkába menekülünk, ami nagyon elfoglaltnak mutat minket, csak ne kelljen szembenézni a tényekkel, meg a valósággal. Túl elfoglaltnak mutatjuk magunkat. És ahogy mondtam, amíg a szeretet közelebb visz a másik emberhez, megkönnyíti a kommunikációnkat, a szégyenérzése arról gondoskodik, hogy minél hatékonyabban eltávolítson másoktól. És innen jön aztán az elszigetelődés. Nem tudom, látszik-e, hogy ezek, igen, látszik. Ilyen kis szugrós, megközelíthetetlen emberré válunk. Amikor egyre távolibbnak éljük meg azokat, akikkel szemben a szégyent érezzük. Hamis arcot mutatunk, hogy senki se lássa a fájdalmunkat. Talán eljátsszuk azt, hogy minden rendben van. Mutatunk némi társadalmi vagy gyülekezeti aktivitást, de senkit sem engedünk valójában a magunk közelébe. Félünk, hogyha az emberek igazán ismernének, akkor bántanának, hogy visszautasítanának minket. Mély szégyenérzet miatt visszavonulunk, elszigeteltnek, magányosnak érezzük magunkat. És ez benne a legdurvább, hogy miközben mi okozzuk, minden erőfeszítésünk arra mutat, hogy ez így legyen, de közben meg magányosnak érezzük magunkat. És van még egy kategória, nem több is, a kreativitás elvesztése. Erre csak azért térek még ki, mert a szégyen állapotában egy bizonyos idő után mindenféle motiváció is leépül az emberbe. Egy egészséges, lelkileg egészséges embert szeret alkotni. Szeret valami újat létrehozni. De egy lelkileg beteg ember az úgy belefásul mindenbe. És elveszíti a kreativitását, és úgy gondolja, hogy semmi újat nem tud létrehozni, vagy nem kockáztat, mert azért ugye minden alkotásban benne van az, hogy elfuserálom, benne van az, hogy hibázok, de én nem akarok hibázni, nekem elegem van a hibákból, nekem elegem van minden kudarcból, úgyhogy nem is fogok bele semmibe. Minden kísérlet úgy is megbukik, amit én csinálok, úgyhogy jobb bele se fogni semmibe. Aztán talán ez a furcsa mondat, hogy milyen az, amikor valaki a mások megmentésére tesz erőfeszítéseket, miközben magát kéne szembesíteni önmagával. A szégyen csapdájába beleragadt ember néha ilyen furcsa módon megpróbál másról gondoskodni. Egyfajta tudatalatti próbálkozás, hogy ő jelentős, ő fontos, ő neki szükség, rá szüksége van a másik embernek, és hát ebben próbálja meg leplezni a valós belső kínjait. Elég sokféle oldalát megnéztük, nézzünk még néhányat. Az önmagunk külsejének a lebecsülése. Ez amúgy is rásegít korunk nagyon erre a nem ismeretlen tendenciára. Mindenki valahogy más szeretne lenni, mint ahogy éppen kinéz. Én még nem találkoztam olyan egyenes hajú emberrel, akinek göndör szeretett volna lenni, olyan göndörrel, akinek egyenes hajú, olyan soványal, aki egy kicsit nem akart volna felszedni, egy olyat, aki egy picit mulette volt, ne akart volna lefogyni. Soha senki nem elégedett azzal, ahogy kinéz. Ez még úgy valahol jó határok közt valahol kezelhető is, de az már kevésbé, amikor valakinek annyira fontos lesz az, hogy hogy néz ki. Annyira az lesz életének az egyik hangsúlya, hogy mennyire utálja magát, meg a testét, meg a kinézetét, hogy a tökéletlennek tartott külseje válik élete egyik fő témájává, és állandó negatív véleményt teremt a saját önértékeléséhez. Szégyen. Mind-mind a szégyennek egyfajta gyümölcse. Mind-mind a szégyennek egyfajta megnyilvánulása, romboló megnyilvánulása az ember életében. És hát még kettő maradt, az egyik az igénytelenné válás, amikor már annyira keveset várunk el magunktól, mert hát úgyse vagyok rá képes, hogy akkor már tök mindegy, akkor már így is jó. És olyan keveset várok el magamtól, amennyire csak lehet. Olyan lentre teszem a mércét, amennyire csak lehet. Bocsánat a kifejezésért, de ez az, amikor valaki nem az okosok között akar utolsó lenni, hanem a hülyék között király. Tehát amikor teljesen mindegy neki, hogy mi a szint, ő ott is jól érzi magát. És van a legrosszabb, ha feladjuk. Nem válhatunk mássá, mint amik eddig voltunk, gondoljuk magunkról, és ez a gondolkodás, ez félelmetes hatással lesz ránk. Aki soha nem képes változni, az elvesztíti a perspektívákat, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy soha nem lesz képes változni. Azt mondja, én ismerem magamat, nekem senki nem mondja, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, hát megpróbáltam 100-szor, nem sikerült, és nem működött. Tehát ha nem működik, akkor feladom, minek kísérletezzek. Az emlékeiben keresztül mére le magát az ember, hogy amilyen voltam a múltban, az meghatározza teljesen azt, aki vagyok a jelenemet is. És hajlamosak vagyunk, ha a szégyen csapdájába ragadunk bele, a tegnap csalódásainak a romjain felépíteni a saját én képünket. A másik durva dolog még ezen a területen az, hogy az is mélybe taszíthat minket, ha talán nem is tudnak mások a kudarcainkról, de mi igen, és elképzeljük, hogy milyen lesz a visszautasítás. Tehát nem arról szól, hogy lebuktunk és megaláztak minket, hanem arról szól, hogy milyen lesz, hogyha egyszer majd szembesülünk ezzel. De akár valódi, akár elképzelt, ez a érzés megbénítja az önbizalmat, és megbénítja az emberben a reményt is arra, hogy érdemes egyáltalán bármit is tenni. És ilyenkor az ember még arra buta gondolatra is képes, hogy magát akarja megbüntetni. És nem véletlenül veszélyes mindez, mert a teljes kétségbeesésben akár a halálba is taszíthat valakit. De különbség van bűntudat és szégyen között. És én szeretném erre felhívni a figyelmeteket. Óriási különbség van bűntudat és szégyen között. A kettő nem ugyanaz. A bűntudat a viselkedésünkre vonatkozik. Arra, hogy mit tettünk. Itt jön az, hogy rosszul érezzük magunkat, ha hibát követünk el, és ez arra ösztönöz, hogy helyrehozzuk azt a hibát. Mindenki követel hibát. Nincs kivétel ebben, és ebből fakadóan mindenkinek kisebb-nagyobb mértékben újra és újra van bűntudata, és ez rendben is van. Nem ezzel van a baj. A bűntudat kialakulásához elég, ha tudjuk, hogy szenvedést okoztunk a másiknak, vagy elmulasztottunk valamit, vagy elfelejtettünk valamit, amit megígértünk, vagy nem tettünk meg, amire számítottak ránk. Eszembe jutott, hogy én sem mulasszak el valamit, nem sokára jön a házassági évfordulónk. Tudjátok, hogy hogy lehet megjegyezni a házassági évfordulót? Egyszer felejtsd el. Szóval egy csomó minden, amikor mulasztásból vagy tetlegességből fakadóan az ember hibát követel, akkor abból bűntudata van, de ezt helyre tudja hozni. Ebben tud lépéseket tenni, hogy legközelebb ne így csinálja, hogy legközelebb jobban csinálja. A bűntudat érzésében benne van az elfogadott felelősség, hogy igen, ezt én szúrtam el, vállalom érte a felelősséget, de legközelebb jobban csinálom, vagy igyekszem jobban csinálni. A tőlem telhető módon megtalálni a módját annak, hogy hogy lehet ezt jól tenni. A szégyen viszont a személyünkre vonatkozik. Arra, hogy kik vagyunk. A szégyen azt mondja, hogy te ez vagy. Ha valaki hazudik, akkor az hazug. Ha valaki lopott, akkor az tolvaj. Na ez múlik ezen a két kategórián. Ha valaki hazudott, és azt mondják rá, hogy te hazug vagy, ezzel a személyét, a személyiségét ítéltük meg, és azt mondtuk, hogy őtől ez is várható, ez az, ami tőle kitelik. Ő egy hazug. Ellenben, ha azt mondjuk, hogy figyelj, tehát nem méltó ahhoz, aki te vagy, hogy te nem mondod a valóságot. Tehát akkor viselkedj úgy, ahogy a személyiségedhez méltó és illő lenne, hogy felvállalod a felelősséget valamiért, amit rosszul tettél, akár azért is. Tehát nagyon nem mindegy, hogy vannak a személyét ítéljük meg, vagy a cselekedetét. És míg a bűntudat a cselekedeteinkről, addig a szégyen a személyiségünkről, a személyünkről szól. Nem pedig arra, hogy mit tettünk. Szóval a viselkedésünkön tudunk változtatni, a személyünkön nem. Ha valaki a viselkedésünket ítéli meg, teljesen jól teszi, tegye is. Aki ezen sértődik meg, az megint gyakorlatilag valahol más területen kell, hogy rendbe tegye magát, mert a viselkedésünk az változtatható, és időnként kell is, hogy változzon. Ha a személyünket ítélik meg, azzal nem tudunk mit kezdeni, mert abból nem fogunk tudni változni. És ezért ilyen romboló. Amikor ennek fényében elolvastam egy, pontosabban két levelet, vagy megint elolvastam két levelet, nagyon megdöbbentem. Ugyanis Az előbb felsorolt szinte mind a 10 pontot megtaláltam benne. Ez egy középiskolás fiúnak a búcsúlevele a barátnőjéhez. Figyeljétek meg az eddig hallottakat, hogy mennyire van benne mindaz, amit az imént elmondtam. Az a helyzet, hogy én eddigi életem során kb. Egy jó döntést nem hoztam. Amihez hozzáértem, elrohadt, hamuvá vált, tönkrement. Az a kevés öröm, amit szereztem bárkinek eddig, eltörpül a hazugságok, képmutatás és néhány kimondatlan bűn mellett. A szüleim nem ismernek, szégyent hozok rájuk folyamatosan, és legtöbbször nem is tudják. A testvéreimet nem tudtam annyira szeretni, mint megérdemelték volna. Barátaimat elhanyagoltam, majd végül ellehetetlenítettem, hogy eleget tudjak velük lenni. Egyedül vagyok, mert szeparáltam magam a világtól. Szánalmas és ostoba voltam, változtatni pedig nem tudok. Így úgy döntöttem, hogy egy végső ostobasággal zárom rövid és értelmetlen életemet. Ugyanez a szülőknek. Mindenek előtt azt hiszem magyarázattal tartozom. Vagy föl se fogtátok még, hogy mi történt, vagy azon gondolkodtok, hogy tehetett ilyet. Hogy rontottam el? A válasz nagyon egyszerű, sehogy. Ami az este történt, nem a ti hibátok, egyikőtök sem tehet semmit, ami miatt akár egy cseppnyi bűntudatot éreznie kellene. Én tehetek róla. Maradt hát a kérdés miért? 1. Annyiszor hazudtam, hogy meg se tudnám számolni. 2. Ha bármelyikőtök tudott volna mindent, amit életemben tettem, többé egy szót sem szólnátok hozzám. 3. Mindamellett, hogy annyira szerettetek, amennyire tudtatok, a magam hibájából eltávolodtam tőletek, egyedül vagyok. Nem tudnám élvezni a saját jövőmet. Az Isten hallgat, mint a sír, olyan manipulatív lettem, hogy undorodom tükörbe nézni, egy jó döntést nem hoztam életemben. Végül annyit tennék hozzá, hogy egy csepp harag sem lesz a szívemben, amikor az utolsó dobbanás után megáll. Majd még találkozunk. Nos, talán valaki tudja, hogy ez az én kisebbik fiam volt. És igen, találkoztunk még, mert ezután, ezt túlélte, ezután még 2 évig élt. De hogy mennyire nagyon nem mindegy, hogy mit csinálunk a szégyennel, hogy dolgozzuk fel a minket ért szégyent, mert hogy vannak érzelmek, amelyek megoszthatók. Vannak érzelmek, a szomorúság, a félelem, a düh, a harag, amit megosztasz, amit én is megosztok. De a szégyen az megoszthatatlan. A bűnbe esett ember ősidők óta elszaladna, elbújna, láthatatlanná válna, elsüllyedne szégyenében. Ezért rejtőzöl el te is, meg én is, mi is a szégyenünkkel. Csak egyetlen ellenszer létezik, amely előcsalogat minket az önként vállalt magányunkból. Ez pedig nem akárkinek, hanem Istennek a feltétel nélküli szeretete. Ha tudom, hogy nincs okom szégyenkezésre, ha tudom, hogy elfogadott vagyok, ha tudom, hogy nem tudok olyat tenni, ami miatt ő elvetne engem, vagy ami miatt bármilyen szinten eltaszítana magától, akkor nem menekülök el a kihívások elől, és szembe merek nézni velük. Akár önmagammal is szembe merek nézni, a saját belső vívódásaimmal is szembe merek nézni. Még akkor is, hogyha tudom, hogy folyamatosan benne van ebben a bukás, meg a sikernek a váltakozása. Attól még, hogy valaminek nekifeszülök, nem biztos, hogy sikerülni fog. De akkor majd nekifeszülök még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Krisztusban új teremtés lehetek. Az újjáteremtés azonban nem valami önképző program, meg nem a bűnös természetünknek a megjavítása, az hülyeség mind a kettő, egyik sem működik. Az újjáteremtés az az új életnek az elfogadása. Ez egy misztérium. Ez egy olyan dolog, ami valóságos, sokkal erősebb, mint a halál. Valóságos, de csak azt fogja megérteni, aki hajlandó elfogadni ezt a feltétel nélküli szeretetet. Elhiszi, hogy létezik feltétel nélküli szeretet, és így tud majd a múltja fölé emelkedni, és új életet kezdeni. Krisztusban, ismét mondom, új teremtés lehetek. Erre azonban akkor leszek képes, hogyha elhiszem, hogy van távlat előttem, hogy van jövő. Van még, amiért érdemes felkelni a következő reggel. Nem csupán új erőfeszítésekre van szükségem, hogy megint megpróbáljam a lehetetlent, hanem hogy van távlat abban, amit csinálok. Van értelme annak, amit csinálok. Isten feltétel nélküli szeretete. Ez a kulcs, ennél többet, meg ennél kevesebbet nem is lehet mondani. Ezzel működik, vagy nem működik valakinek az élete. Krisztuson keresztül viszont érdekes módon, ha fokról fokra is, ha nem is úgy egy csapásra, de megváltozik az önmagamhoz való hozzáállásom is. Önmagamhoz is kegyelmesebb tudok lenni. Na, nem azt jelenti, hogy több hülyeséget tűrök el magam számára, hanem azt, hogy nem fogom büntetni magamat, nem fogom kárhoztatni magamat, nem fogom szidni magamat. Ha egyszer ő engem értékesnek tart, akkor nem fogom az ő ízlését kritizálni, hanem megpróbálok ahhoz alkalmazkodni, amit ő örömmel látna az életemben. És még egy ilyen ember, aki új teremtés, az bátran mer őszinte lenni. Őszinte. Mert profi szintre emeljük olykor a képmutatást, és az arcunkra nőnek az álarcaink. Olyan jól meg tudjuk téveszteni a másikat, hogy észre se veszi a másik, hogy valami gond van. Bátran őszinték lehetünk, és nyíltan beszélhetünk arról, hogy mi zajlik bennünk. És kifejezhetjük az érzéseinket is, mert mindezek olyanok, amelyekről nem biztos, hogy tehetünk. Nem biztos, hogy tehetünk arról, hogy mit érzünk. Nem biztos, hogy tehetünk arról, hogy mi zajlik bennünk. De ha nem is beszélünk róla, akkor azok megtermik majd a maguk gyümölcseit, végig soroltam őket. De ha tudunk róla beszélni, ha merünk róla beszélni, méghozzá nyíltan és őszintén, és ez nem azt jelenti, hogy milyen rongy emberek lennénk, hanem nem rongy ember vagyok, hanem ez zajlik bennem. És ha ez zajlik bennem, ennek valami oka van. És ha valami oka van, akkor keressük meg az okát. És ha nem félek az elutasítástól, akkor ebből lesz valami. Valami jó. De nézzük az igét. A Tituszhoz írt levél harmadik része, harmadiktól a hetedik versig következőképpen szól. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai. Gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Istennek van válasza az őt követőknek a szégyenre. Azt írja a Biblia, hogy ne félj az őt követőknek, így ő követőket így bátorítja Isten, ne félj, mert nem vallasz szégyent. Ne pironkodj, mert nem ér gyalázat. És még a római levél igéjével hadd zárjam, hogy az írás így szól. Aki hisz ő benne, mármint Jézus Krisztusban, az nem szégyenül meg. Hát nem limonádé, de ha ezt komolyan veszed, akkor egy erős energiaital. Sok erőt a túléléshez. Amen.
azt szeretném kérni, hogy a következő egy-két percben imádkozzunk azért, hogyha bármelyikünkben van egy ilyen szégyenérzet, bármilyen oknál fogva is, könnyen ránk ragadhatnak ezek, akkor ne felejtsük el azt, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor ő a szégyent is fölvitte a keresztre.